23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. A Szántód-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A komp az augusztusi hosszú hétvégén volt a legnépszerűbb, míg a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előrevásárolt jegyek aránya 20%-ról 26%-ra emelkedett. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Az Európai Unió következő több éves keretköltségvetésének lehetővé kell tennie Európa védelmének és biztonságának erősítését, a versenyképesség és alkalmazkodó képesség javítását, hangoztatta Bukarestben António Costa, a tagországok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke. A román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón rámutatott, aggodalomra adnak okot az utóbbi időszakban történt romániai légtérsértések, a tengeri drónokkal kapcsolatos incidensek. Leszögezte, az Unió Ukrajna melletti egységes kiállását nem fogják megtörni Oroszország megfélemlítési vagy megosztási kísérletei. Nicu Sardan, román elnök kiemelte, Románia a Kohézió Barátai nevű 17 tagállamot tömörítő csoport koordinátoraként abban érdekelt, hogy az uniós költségvetés jelentős forrásokat juttasson a felzárkóztatási és agrárpolitikára. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb 1 évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
az időjárásról.
Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztort.
Ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az óra jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne. És a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munkám.
A Tiszán Inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felső Zsolcai Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója.
Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jóleső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját.
A himnusz kéziratának különlegességei.
Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy ugye hoz rá víg esztendőt, új esztendei köszöntés, ez egy műfaj, ez egy szokás. A közköltészetben is jelen van, és így tovább, tehát egy ilyen fajta. Hoz rá víg esztendőt, ebben a kontextusban a jókedv és a bőség teljesen értelmezhető, mert hát miért ne, mindjárt azt szeretnénk, hogy a következő évben jókedvben és bőségben teljen. Ugyanakkor pedig jól dokumentált az, és a irodalomtörténeti kutatás föltárta, hogy a jókedv szószerkezet, ami nem is okvetlenül szószerkezet, hanem együtt is szerepel, egy szót alkotva, megjelenik írott forrásokban, mint az adakozó kegyesség jelentésében.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk! I shouldn't be alive. My future was 6 feet under, 1 foot in the grave, no hope to be saved. I shouldn't be alive, but I'm a miracle child, defied every diagnosis, and as close as it came, I can stand here and say, I'm a miracle child. Death, where is your sting? Facing the odds, if you think you're beyond his saving, there's no life he can't raise.
the living, breathing God of glory. I'm a living, breathing testimony. You're the one who turns a dead end story to a living, breathing testimony. You're the living, breathing God of glory. I'm a living, breathing testimony. You're the one who turns a dead end story to a living, breathing testimony. Death, where is your sting? 'Cause my Savior's word is final. I am resurrected, blood protected. I am a miracle child. Oh, death, where is your sting? My Savior's word is final. I am resurrected, blood protected. I am a miracle child. I've been crucified, raised with.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal ismerték el Tóth László kárpátaljai esperes lelkipásztor, a nagyberegi református liceum igazgatójának munkáját. Az augusztus 20-a alkalmából átadott kitüntetés a külhoni magyarságért, a közösségért és a magyar kultúra megőrzéséért végzett tevékenységet ismeri el. Tóth Lászlóval az életútjáról, a lelkipásztori szolgálatáról, valamint a nagyberegi liceumban végzett munkájáról a következő percekben Birta Zoltán beszél.
2026-ban két kárpátaljai református lelkész is megkapta a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat, ami a külhoni magyar közösségért végzett szolgálatról. Szóval engedje meg a Vesperesről, hogy itt az éteren keresztül gratuláljunk a díjhoz, és kicsit ennek apropóján engedje meg, hogy beszélgessünk az életéről, munkájáról, szolgálatáról. Nagyon sok alkalommal találkozunk itt az éteren keresztül. Ez azért visszakapcsolás, mert azért rengeteg területen végzi a tevékenységét a szolgálatát itt Kárpátalján. Hogyan indult a lelkészi karrierje, és még volt a település, onnan származik?
Én Beregrákoson születtem, és igazából az első olyan dolog, ami a hivatás területén, amivel a hivatás területén találkoztam, az nem a lelkészi pálya volt, hanem az úr azt akarta, úgy látszik, mert nyilván ez az ő akarata lehetett, bár akkor még a kapcsolatom vele nem az volt, mint ami ma, hogy tanítói pályán induljon el a hivatásnak a keresése, és én a Munkácsi tanítóképzőt fejeztem be, és aztán utána visszatértem abba az iskolába tanítani, ahonnan elindultam a tanítóképzőbe. Tehát először ez volt, és több éven keresztül dolgoztam, mint alsós tanító, előbb, mint napközis szervezőpedagógus, és aztán egy osztályom is lett, és ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az úrral jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne, és a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munka. A családom is úgy volt vele, hogy hát akkor most már ez egy révbeérés, tehát élete végig, nyugdíjas koráig alsós tanító lesz. És amikor én bejelentettem azt, hogy hát ez nem így lesz, és én el fogok jönni az iskolából, és szeretnék tovább tanulni még, ráadásul nem itthon, hanem ugye Magyarországon, és ugye későbbiekben ez Debrecen városában történt, akkor a család is egy kicsit furán nézett rám. Volt ilyen is, hogy azt mondták, hogy hát nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, ilyenek, de valahol ez a bogár úgymond el volt ültetve a fülemben, és ez úgy folyamatosan ott volt utána, hogy hát ha Isten azt akarja, hogy
hogy más területen tudjam őt szolgálni, tudjam az embereket szolgálni, akkor ezt meg kell lépni, ezt a lépést, és akkor így én innen kerültem el Debrecenbe a Református Hittudományi Egyetemre.
Van az ember életében, hogy hiányérzet van? Megvan a diploma, megvan a munkahely, ott viszont látjuk a ranglétrát, előrébb vagyunk, elfogad a közösség, de mégis van egy olyan életérzés az emberben alaphangként, amely azt sugallja, hogy ha jön egy ilyen külső mondat, hogy csináld azt, amit igazán boldoggá tesz, akkor el kell gondolkozni, hogy tényleg valami hiányzik ebből?
Biztos, főleg azért, mert ugye az Istennel való kapcsolatunknak az elején, amikor ott megváltozik az embernek az élete, akkor azzal egyfajta életútváltozás is megtörténhet. Nyilván, hogy ez nem mindenkinél van az, hogy az Isten lelkészi szolgálatra hívja el, de amikor az embert az Isten szent lelke újjászül, akkor biztos, hogy lesz egy olyan szolgálat az életében, ami egy lelki területet is érint. Tehát ez nem feltétlenül lelkészi pálya, ez lehet, hogy valakinél tanárként ugyanez lezajlik, és az Isten azt mondja neki, hogy akkor te legyél egy hitoktató a gyülekezetben, vagy egy zenész, és akkor te legyél egy énekkarnok, egy gyülekezetnek a kántora. Tehát ezek a dolgok meg kell, hogy jelenjenek egy hívő embernek az életében, és kit mire hívott el az Úristen abban a közösségben, amiben ő van, vagy akár egy tágabb közösségben, akkor ez előbb vagy utóbb úgyis valahol meg fog jelenni. Akár egy hiányérzetben, hogy én még szeretnék valamit tenni, még szeretnék valamit csinálni, az, amit most csinálok, az is nagyon jó, abban is jól érzem magam, nem véletlenül választottam ezt, de valami még hiányzik.
Lelkészként azért nagyon sok kérdés van, itt hol vagy máshogy, pláne, hogy az ember teológián fejez, akkor azért rengeteg csábító hívás van, miért pont Kárpátalja a visszatérés? Ez egy fontos fordulópont szerintem egy fiatal lelkész életében.
Amikor mi teológiára mentünk, akkor nem is nagyon volt kérdés az, hogy haza fogunk-e jönni. Tehát ez mindenkiben ott volt, illetve egy olyan támogatási rendszernek is a részeseivé lettünk, amelyikben volt egy ilyen kötelezettség, hogy ez az ösztöndi segítség volt, de amikor befejezzük a tanulmányainkat, ez nem csak teológiára vonatkozott, más egyébre is, aki Magyarországon tanult, az aláírt egy szerződést, hogy haza kell jönni, de nem ezért jöttünk haza, hanem mert volt egy hívás, és volt egy felülről való vezetés is, tehát minket néhai Gulácsi Lajos püspök úr szemelt ki magának, mint beosztott lelkészeket, és akkor feleségemmel együtt Munkácsra kerültünk először, és ott töltöttük el a beosztott lelkészi, vagyis én, mert ő már akkor a felszentelt lelkész volt, én ott töltöttem a beosztott lelkészi szolgálatomat, de nagyon nagyban befolyásolt bennünket az, hogy minket várnak itthon, és konkrétan volt egy hely, ahová hazajöttünk. Nyilván Lajos bácsi, mint lelkészem, mert Bereg Rákoson ő volt a lelkipásztor, mert Munkácson is ő volt akkor a lelkipásztor, volt egy ilyen közelebbi kapcsolatunk is.
Talán a nagyberegi református líciumnak az megjelenése az Esperes ületében az egy nagyon izgalmas szakasz lehet, mert ugye nagyon sokáig más volt a vezetőség, aztán Esperes úr lelkészként ezt a feladat átvett, és egy teljesen más szint is kapott az intézmény. Hogyan jelent meg a nagyberegi református líceum és Tóth László lelkész?
Ugye 2006-ot írunk, amikor ez megtörténik. Az egyházunkban volt egy sajnálatos esemény, ami miatt lelki pásztorok, gyülekezeti tagok, szolgálattevők hagyták el az egyházat, és egy ilyen kritikus augusztusi hónapra tudok visszaemlékezni, amikor ott állt a liceum úgy, hogy nem volt igazgatója, és tanári karból is sokan hiányoztak, és akkor az egyházkeretünk főjegyzője, ki most az egyházkeretünk püspöke, Zán Fábián Sándor püspök úr igyekezett mindent megtenni azért, hogy a liceum szeptembertől el tudjon indulni, hiszen diákok voltak, akik felvételiztek, vagy akik éppen befejezni készültek a liceumot abban a tanévben, tehát nagyon-nagyon nagy érvágás lett volna nem csak az egyház számára, hanem ezeknek az embereknek a számára, a diákok számára is az, hogyha megszűnik az iskola, és ezért érkezett egy ilyen felkérés, ami nem csak a gyülekezeti lelkészi szolgálatra vonatkozott, bár minket úgy kerestek meg Munkácson, hogy egy évre kell Nagyberegre menni, ez most pont 20 éve volt, és akkor menet közben derült az ki, hogy szükséges és fontos egy iskolában az, hogy legyen lelkész igazgatója is a liceumnak, a liceumoknak, ez pont a szakadás miatt is fontossá lett, és akkor így jött be az én életembe a liceum, és így értettem meg azt, hogy minek kellett még valamikor a lelkészi pálya előtt egy tanítói úton is elindulni, mert a pedagógia az akkor már ott volt. Tehát mi azt tanultuk, és valahol a lelkészi pályában is ez megjelenik így vagy úgy, mert hitoktatunk, mert foglalkozunk fiatalokkal, gyerekekkel, de itt most konkrétan egy iskola. Egy iskolának a lelki vezetése, és nem csak a lelki vezetése, hanem akár szakmai vezetése is képbe került. Tehát így érkeztünk meg Nagyberegre, és nyilván volt, amit átvettünk, mert működnie kellett folyamatában a dolgoknak, és volt, amit egy picit átgondolva, vagy nagyon átgondolva az évek során változva eljutottunk most oda, hogy más korszakot élünk, mások a fiatalok, mások a diákok, mások a lehetőségek, és ehhez valamilyen szinten úgy kell igazodnunk, hogy ezért az érték átadása annak, ami egy keresztény iskolában fontos, az megmaradjon.
Igen, ennél a témánál maradjunk egy kicsit. 20 éves időszakról beszélünk. Hova, milyen formában változott a református oktatási világunk, eszménk, módszertanunk?
Hát nyilván egy iskolának megvannak azok a céljai, amelyek minden korszakban ugyanazok lesznek. A tananyag lehet változik, lehet, hogy maga a rendszer, amelyikben dolgozni kell, működni kell, az is változik. Mi, mivel egy olyan magániskolai szektorban vagyunk, ahol sok mindenben szabad kezünk van, ezért igyekszünk megmaradni azon az úton, ami ki van próbálva. Tehát nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy így valahonnan egy modellt előkap a világ, és azt mondja, na ez fog működni, úgyhogy ezt kell követni, és aztán x év múlva kiderül, hogy hát ez egy zsákutca volt, akkor térjünk vissza oda, amikor még működött valami. Tehát valahol olyan örökké való értékeket kell felmutatnunk, és eszerint kell működnünk, amelyek minden korszakban adnak egy biztos támpontot, hogy mit is kell tegyünk, és mit is kell tegyünk. Hát meg kell tanítsuk a fiataloknak azt a tananyagot, amelyet egy könyvben, amelyet egy tantárgy keretein belül valaki összegyűjtött és jónak látott összefoglalni, és azt mondja, hogy ezt kell megtanulni mondjuk matekből, biológiából és egyébből. Emellé természetesen ott kell, hogy legyen az a fajta alap, amire ezt felépítjük, és ez nem feltétlenül az, hogy én most nagyon sokat akarok tudni, hanem az, hogy én tudni akarom azt, ahogyan az Isten megalkotta ezt a világot, és talán a keresztény oktatásban ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem csak tantárgyakat tanítunk, hanem azt mondjuk, hogy ez a tantárgy, ez azért fontos, mert valamikor az Isten ezt a törvényszerűségét a fizikának, a biológiának, a matematikának és sok minden másnak megalkotta. De amikor ezt tanulod, akkor azt tanulod meg, ahogyan Isten megteremtette ezt a világot. És ez pedig nyilván ad egy szűrést is számunkra, tehát vannak dolgok, amelyekről elmondjuk, hogy hát ez bizony egy elmélet. És az elmélet az lehet, hogy sok tekintetben igazol, de ez még mindig maga a világ is úgy van vele, hogy ez egy elmélete annak, hogy hogyan fejlődött ki az ember. A mi hitünk szerint, és meggyőződésünk szerint, a Szentírás tanítása szerint Isten alkotásai vagyunk, és ez ad egy olyan alapot az oktatásban is, ami egy egészen más szintet képvisel, mint mondjuk akkor, amikor hát nem feltétlenül keresztény alapokon működik egy rendszer.
A Nagybereg Református Líceumnak a munkája az egy óriási szelete a lelkész életében, de a gyülekezet, amelyik ennek otthont ad és bázist ad, is egy nagyon fontos szolgálati terület.
Igen, a gyülekezetbe megérkezve, annak idején, ha erre visszatekintek, akkor egy nagyon nehéz állapot volt, mert fel volt minden kavar, vagy felzilált, vagy összezilált, inkább így lenne jó megfogalmazni. Közösség volt, amelyik nagyon sok mindenen keresztül ment, jó dolgokon is, áldásokon is, és ott voltak a nagy kérdőjelek, hogy de miért történt akkor ez velünk, amikor mi Isten igére figyeltünk, amikor sokan voltunk a gyülekezetben, amikor nagyon jó lelki alkalmak voltak. Tehát ezt az elején nagyon nehéz volt egyáltalán így látni, hogy azok a hívő emberek, akik komoly szolgálatot végeztek, azok meg vannak egy kicsit rekedve ebben, hogy akkor most ez miért történt, és a másik az miért van most ellenem, mikor mi testvérek vagyunk. És az első dolog az ez volt, hogy valahogyan ezt a ezt a helyzetet csillapítani. Tehát ne az indulatok vezéreljenek bennünket, hanem próbáljuk meg higgadtan az igére figyelve, elfogadva azt, hogy ha ez megtörtént, akkor ez valahol ott van az Isten tervében, tehát ez nem az ő háta mögött történt, és ha ez megtörtént, akkor csak ő fog ebben bennünket továbbra is vezetni, és ez ma is egy nagyon fontos dolog, hogy ne a mi emberi indulatainkra, gondolatainkra, vagy a körülöttünk lévő körülményekre figyeljünk oda. Oda kell ezekre is figyelni, de ha ezek erősebbek, mint az Istennek az igéje és annak a tekintélye számunkra, akkor el fogunk tévedni, akkor bizonytalanság lesz, akkor félelmek lesznek, akkor reménytelenség lesz. Tehát per pillanat én azt látom, hogy a gyülekezet életének a legfontosabb része az, hogy az Isten népe az mindig kapjon egy útmutatást az igéből, és ez a célunk folyamatosan, hogy az igei útmutatás ott legyen. Az emberek számára ez megjelenjen az istentiszteleten, a házi bibliaórán, vagy éppen a gyerekek között végzett szolgálatban, vagy a fiatalok között. Tehát én ezt látom a legfontosabbnak, hogy ez az igei szolgálat, az Isten igének igazságai ott legyenek az emberek erőt, és ők azzal a hittel, amit az Isten adott nekik, ebbe bele tudjanak kapaszkodni, tudjanak szolgálni, és én elmondhatom azt nem érdemként felsorolva, hanem nagyon nagy kegyelemként megélve, hogy a gyülekezetben nagyon sok olyan ember van, aki ténylegesen, ha kell, akkor odaszánja az idejét, az erejét, az anyagi javait, a tehetségét arra, hogy a gyülekezetben az Istennek való szolgálat megvalósuljon.
Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.
For thee all the
mi történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Tiszán inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Nagy György Csaba, a Felső Zsolcai Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatója, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Felső Zsolcai Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjazottat arról is kérdezte Veres Viktória, hogy mit jelent számára ez az elismerés, amelyet júliusban a TIREK éves rendes közgyűlésén alkalmán vehetett át.
2026. júliusában a Tiszán inneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén adták át főigazgató úrnak ezt az elismerést, így arra szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején idézze vissza ezt az alkalmat, illetve ha megosztaná velünk, hogy mit jelent ez a díj az ön számára.
Köszönöm szépen! Elsőként a meglepetés volt, hiszen a felterjesztés is már nagyon jól esett. Utána a közgyűlés szavazása után, amikor elfogadták a felterjesztést, és megkaptam ezt az elismerő díjat, hát egy jó leső érzést töltött el, hiszen az ember, ha dolgozik, akkor úgy gondolom, hogy jól esik neki, hogyha elismerik a munkáját. Egy picit én majdnem, hogy mondhatom azt, hogy egy kicsit restelkedve vettem át ezt a díjat, hiszen én úgy gondolom, hogy a kerület által fenntartott általános iskolák vezetői ugyanígy megérdemelnék ezt a díjat, hiszen mindenki a maga erejéből és erejével a lehető legjobbat igyekszik kihozni a munkája során, amit én is úgy gondolom, hogy igyekszem megtenni, és hogy most ezt az elismerést én kaptam meg, az egy jó leső érzéssel töltött el. Egyben azt is konstatálnom kellett, hogy ehhez a díjhoz nem csak én, hiszen az egész iskola, illetve a nevelőtestület munkája úgy gondolom, hogy képezi azt az eredményt, aminek a következménye ez az elismerés volt.
Természetesen a következő percekben a pedagógusi pályára való elhívásról és az elmúlt évtizedek munkásságáról is szólunk majd, de hogyha még itt ehhez a gondolathoz kapcsolódva megenged egy kérdést, itt az elmúlt években akár az egyházmegyében vagy egyházkerületben vagy országos szinten, illetve a határon túli református intézményekkel, iskolákkal milyen kapcsolatról tud esetleg beszámolni, hogy van-e kapcsolattartás, tapasztalatcsere, illetve ugye van ilyen, hogy ezt hogy élte meg, vagy ezt hogy értékelni?
Először is azt tudom elmondani, hogy 2012-ben alapította az egyházkerület az iskolánkat. Egy újonnan alapuló iskolaként kerültünk bele az egyházi iskolák nagy családjába, és valóban úgy gondolom, hogy amióta egyházi fenntartásak vagyunk, egy olyan családba kerültünk be, ahol az összetartás és a segítőkészség az messze magas fokon tapasztalható volt a környező iskolákban, hiszen akár ha a vezetőtársaimra gondolok, akár a nagy pedagógus társadalomra, akik egyházi iskolákban tanítanak, mindenünnen nagyon sok-sok segítséget, tanácsot és tapasztalatátadást értünk meg, és ez egy nagyon jó leső érzés volt, hogy akár a kezdeti nehézségeknél, akár a későbbi munkánk folyamán is mindig tudtunk valakihez fordulni, akár tanácsért, akár segítséget. Én ezt egy nagyon pozitív dologként éltem meg, hogy valóban nem egy önálló intézményként tekintenek ránk sem, hanem egy nagy közösség tagjaként, ami úgy gondolom, hogy nagyon pozitív.
És akkor itt, ha szólunk részletesebben, ha egészen a gyermekkoráig visszatekinthetünk itt a folytatásban, akkor mik voltak azok a családi értékek, az az örökség, amely a gyermekkorát, fiatalkorát és ugye további életét meghatározta?
Azt elmondhatom, hogy végül is a szüleim egy nem túl szigorú, de vallásos környezetű nevelést biztosítottak a számomra. Anu, még gyerekfejjel eléggé kötelezőnek éreztem, hogy hát én, mint református, nekem konfirmálnom kell, de visszatekintve erre az időszakra, én úgy gondolom, hogy már akkor is olyan pozitív és mély tudás anyagot szereztem a konfirmáció során, ami a későbbi tevékenységemben, illetve akár lehet, hogy az egész életemre meghatározóan hatott.
Ugye a gyermekévek is itt Miskolcon teltek.
Így van, én Miskolcon születtem, és Miskolcon is éltem szüleimmel, bár édesanyám debreceni születésű volt, de ő is egy idő után Miskolcra költözött, és az egész család itt élt az életét. Az indítatásra még visszatérve, azt tudom talán így visszaemlékezve elmondani, hogy középiskolás koromban, míg a tanulmányaimat folytattam, többször szembesültem azzal, hogy kívülről is úgy tűnt, hogy nem olyan egyszerű a pedagógusnak a dolga egy osztályban helytállni és átadni az ismereteket, és akkor én bennem született egy olyan elképzelés vagy elhatározás, hogy talán majd én megpróbálom ezt jobban csinálni, és ennek következtében lettem végül is pedagógus.
Ha megengedi, akkor itt említsük meg, hogy 50 évvel ezelőtt, 1976-ban érettségizett a Földes Ferenc Gimnáziumban. Hogyan emlékszik vissza, hogyha azért néhány gondolatban itt a gimnázium éveit visszaidézi, ahol ugye biológia tagozaton érettségizett, ezekre az évekre, hogy mennyire voltak meghatározóak?
Én úgy gondolom, így visszatekintve, de jelenre is mondhatom, hiszen szeptemberben lesz az 50 éves érettségi találkozónk, és az osztálytársainkmal pontosan azt beszéltük, mostanában már évről évre tartunk egy-egy találkozót, visszatekintünk a múltra, illetve hát mindenki beszámol a jelenjéről és a családi körülményeiről. Egy 43 fős osztály volt a miénk, tehát egy magas létszám, és ennek ellenére egy nagyon összetartó és jó kis közösség voltunk és vagyunk, hiszen a mai napig, aki teheti, az részt vesz ezeken a találkozókon. Sok minden történt velünk az elmúlt 50 évben, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy még ebben a közösségi órában egy kicsit újra középiskolások vagyunk, és azokat az élményeket is felevelenítjük, amik történtek annó velünk. Nagyon jó ismeretanyagot szereztünk abban a gimnáziumban, és hát ha nem csináltam még ilyen összesítést, de nagyon jó beosztásban vagy munkahelyen végzi a munkáját, vagy végezte a munkáját, hiszen most már zömmel nyugdíjasok az osztálytársak is, de egy jó képességgel, jó eredménnyel végzett osztály, és egy nagyon jó feladatkörrel ellátott társadalmat segítő réteg került ki, úgy gondolom, az osztályból.
És akkor, ha szólhatunk itt a pályaválasztásról, hogy a tanárképző főiskolára hogyan vezetett az útja? Mikor született meg a szívében az elhívás?
Az érettségi után ugye elméletileg el kellett dönteni, hogy milyen pályát szeretnék. Ugye jeleztem, vagy mondtam már, hogy megszületett bennem egy olyan elképzelés, hogy talán én egy kicsit sikeresebb lehetek a pedagógus pályán, mint esetleg, amit tapasztaltam néhány esetben. Látva a sok problémát és nehézséget. Ennek következtében döntöttem úgy, hogy a tanári pályát szeretném választani. A biológia szak az teljesen egyértelmű volt, hiszen az ilyen irányú érdeklődésem már úgy gondolom kisgyerekkorom óta megvolt, és hát a másik szakot bevallom, hogy egy kicsit úgy gondoltam, hogy kell mellé egy lazább szak is, és mivel a testnevelésben nem voltak különösebb nehézségeim a tantárgyal kapcsolatban, ezért ezt a másik szakot választottam. Akkor még nem is gondoltam arra, amit néha most a mostani kollégáim fölvetnek, hogy milyen sok dolgozatot kell javítani. Ez a szak ugye nem azzal jár, hogy sok-sok írásbeli munka, bár a mostani helyzetben most már a Netfit felmérések is adnak adminisztrációs tevékenységet, de én úgy gondolom, hogy mint testnevelő, ugyan mentesül a pedagógus az írásbeli feladatoktól, de emellett nagyon sok versenyre való felkészítés, versenyre való kísérés, versenyeztetés az, ami az egyéb szabadidejét szerintem elveszi a testnevelőknek, de most már, mint vezető is azt szoktam mondani a kollégáknak, hogyha valaki az adott szakját választotta, akkor természetesen fontos az, hogy a vele járó tevékenységet is a lehető legpontosabban és a legjobban igyekezzen végezni.
És ugye a biológia testnevelés szakos oklevelét a Bessenyei György tanárképző főiskola Nyíregyházán szerezte meg 1981-ben, és hogyha itt a magánéletről is szólunk, ugye akkor ekkor már házas ember volt.
Így van, elég régi a feleségemmel való ismeretség, hiszen mi egy osztályba jártunk a gimnáziumba, és ott a érettségihez közeledve vált szorosabbá a kapcsolatunk, és ez megmaradt a mai napig. Viszonylag korán, valóban 20 évesen nősültem. A feleségem is ugyanabba a tagozatos osztályba járt, tehát a biológia iránti érdeklődésünk az hasonló volt. Ő az orvosi egyetemet választotta a biológiához kapcsolódóan. Együtt éltük meg majd, hogy nem azt tudom mondani, mind a ketten ugye a főiskola, illetve az egyetemnek az elvégzését. Én ezt a időszakot úgy gondolom, hogy talán még jobban erősítette a kapcsolatunkat, hiszen nagyon sok mindenben magunkra voltunk hagyva, hiszen a szülői háztól távol Debrecenben laktunk akkor, és az önállóságot azt itt nagyon hamar meg kellett tanulni, és az egész életvitelnek a beosztását ugyancsak, de én mai napig is úgy gondolom, hogy ez csak erősítette a kapcsolatunkat.
És akkor, hogyha szólhatunk azokról az intézményekről, amelyben ugye itt a pedagógusi pályájának az első éveit, vagy első időszakát jelentette.
Mint említettem, Debrecenben laktunk, amíg a feleségem az egyetemre járt. Én hamarabb ugye befejeztem a főiskolai éveket, és hát Debrecenhez közel, Balmazújvároson sikerült az első éveimet, tanítási éveimet elkezdeni. Kellemes emlékek fűznek hozzá, bár ha így visszatekintek, elég fárasztó volt az, hogy vonattal minden reggel, illetve akkor még két műszakos tanítás is volt, sőt, még szombaton is volt, ami ugye akkor még csak minden második szombat volt szabad a tanítási időszakból. Tehát egy jó időt elvitt a maga az utazás is, de nagyon-nagyon szerettem ott a ottani éveket, hiszen kezdőpedagógusként nagyon sok mindent meg tudtam tapasztalni, nagyon sok osztályban tanítottam, osztályfőnök is voltam, mindkét szakomat tanítottam, sőt, emlegetem azt is, hogy kényszerből, de volt egy olyan időszak, amikor még két osztálynak az osztályfőnöke is voltam egyszerre, vittem őket, mert így hozta az élet, de erre csak én úgy tudok visszagondolni, hogy erősítette a pedagógus munka iránti elkötelezettségemet ez az időszak.
Az elmúlt percekben Nagy György Csabával, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
The knowledge of your parenthood.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A himnusz kéziratáról és Kölcsey Ferenc életéről tudhattak meg érdekességeket azok, akik a kolozsvári Magyar Napok alatt Földessy Ferenc filológus előadását választották. A vers megszületéséről egészen pontos információnk van, de maga a kézirat csak nemrég vált közismerté. Ma is a Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzik az egyetlen autográf példányt. Nem csak a vers kéziratáról, hanem értelmezési lehetőségeiről is különleges részleteket árult el Földessy Ferenc, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetője. Vele beszélget a következő percekben Janicskó Mihály Noémi.
A himnusz kéziratáról volt szó itt a kolozsvári Magyar Szalomon, a kolozsvári Magyar Napok keretében, és akkor az első kérdésem az lenne, hogy mióta ismert a kézirat?
A kézirat másfél évszázadig lappangott, ugye ez a lappang kifejezés, tehát az irodalomtörténet számára nem volt ismert. Kölcsey Szatmárcsekei kúriában együtt élt az öccsével, Ádámmal, és az Ádámnak a családjával. És az Ádám fiatalon meghalt, ott hagyott egy özvegyet, és az unokaöccsöd, azt a Kölcsey Kálment, aki ez a parainézist írta egyébként. És 1838-ban, ugye ez a halála éve, úgy rendelkezett, hogy rájuk hagyta a kéziratokat. Ekkor ő már egy nagy nemzeti költő volt, aminek egyébként tehát, hogy financiális értéke is volt, nem önmagában a kéziratnak, hanem a műveknek, ugye a kiadásokhoz, stb. Tehát a család tulajdonában maradt, de aztán a kéziratcsomag nem maradt együtt, ez egy viszonylag ismeretlen terület, dokumentálatlan terület. A lényeg az, hogy a sok más kézirattal együtt, Kölcsey autográf kézirattal együtt nem volt ismert a himnusz kézirata sem. A közlések, tehát a szövegközlések, azok részben az Aurora évkönyvre támaszkodtak, 1829-ben jelent meg a vers, a Kishalódi Károly szerkesztette az évkönyvet, illetve utána még Kölcsey életében az első összegyűjtött verses kötetben megjelent, tehát kettő publikációja volt, onnan ismerte az irodalom történt a verset. És a második világháború alatt a család, oldalági rokonságról van szó, Kölcsey Sámuel leszármazottai behozták a Széchenyi Könyvtárba, hogy egyszerűen, hogy biztonságba helyezzék a kéziratot, és ugye ez egy érdekes jogi státusz, nem olyan gyakori, letétbe helyezték. Ez azt jelenti, hogy továbbra is a család tulajdona, és ugyanakkor a kezelésért, a megőrzésért és mindenért a Széchenyi Könyvtár felel. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk ezekkel az oldalági leszármazottakkal, ez a Miskolci és Fáj család egyébként, és hát azóta van meg a kézirat, és az irodalom történet is azóta ismeri a kéziratot, amely ugye, hogyha interneten sok kép található róla, egy nagyon furcsa, mintha meg volna égve, már így került be hozzánk. Bizonyos tekintetben ez nem égés, abban a tekintetben, hogy nem lángot kapott, hanem egy olyan összetételű tintát öntöttek rá, borult rá a tintás üvegből, amely elindít egy ilyen égési folyamatot, mint a rozsdásodás hasonló. Tehát ezt látjuk a fennmaradt kéziraton. Nem tudjuk, hogy mikor történhetett ez a baleset, de több évtizeddel a bekerülés előtt kellett történnie. Tudnék, ez a fajta égési folyamat, ez egy lassú folyamat, tehát több évtizednek el kell telnie. Egyszerűen szétporlik a papír, és megsemmisül.
Említette azt is az előadásban, hogy Kölcsey Ferenc, ő a Debreceni Református Kollégiumban tanult. Valamiféle nyomai felfedezhetők-e a himnuszban annak, hogy ő itt tanult, ide járt iskolába?
Debrecentől egy picit ellépve, de a református kollégiumok, az általában a nagy református kollégiumokban szerzett műveltség, egyrészt biblikus, másrészt klasszikus műveltség abszolút mértékben ott van. Vegyük először, mindegy, vegyük a klasszikus műveltséget, tehát az antikvitás kultúrájának a műveltségét. Nem szabad elfeledkezni, hogy ez a sok évszázadon át meghatározta az értelmiségnek a felkészültségét, tudását, világszemléletét, stb. Stb. Itt a, ha magánt a himnuszt tekintjük, a himnusz szövegét tekintjük, ezt többféleképpen tekinthetünk rá, ugye egy nemzeti imaként is tekinthetünk rá. A költő pozíciója, ez egy nagyon érdekes. Tehát odaáll az Isten elé egy nemzet nevében, egy ilyen bűnvalló imádság és kérő imádság. Másrészt pedig egészen pontosan felfedezhető benne, és most az antik műveltségre térek, a törvényszéki beszédnek a nyomai. Tehát magyarul, mint egy védőügyvéd. Mint egy védőügyvéd áll az Isten előtt, tehát ezt a fajta retorikai műveltséget, ami hát ugye egyik alapja az antik irodalomról tudottaknak, ugye a beszéd, a szónoklat, ez egy nagyon fontos elem, ezt mindenképpen Debrecenből hozza, és hát később is az olvasmányok, és így tovább, és így tovább. Tehát ez az egyik elem. A másik elem, ami ugyanilyen fontos, de lehet, hogy hangsúlyosabb, hogy ha összevetjük a himnusz ritmikáját, szerkezetét és tartalmi elemeit az egyik bűnbánati zsoltárral, akkor ezt mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, ez a 130. zsoltár, Szent Simonár Albert fordításában, ez fontos hozzátenni, mindenképpen azt kell mondjuk, hogy ez a Debrecenben elmélyített kálvinista biblikus felkészültségből származtatható.
Ez is nagyon izgalmas, hogy mi most értjük a himnuszt, és az, amilyen értelmezési lehetőségei vannak például az első sorának.
Ez nagyon érdekes, mint ahogy itt említettem is, hogy a mi nyelvi tudatunk sok évszázadra visszanyúlik, tehát egészen régi szövegeinket megértjük, halotti beszédik, nagyon-nagyon jól értjük a régi magyar szövegeket. Ugyanakkor vannak nagyon finom nyelvi elmozdulások, ami egészen természetes, és ez az áldás, az Isten áld meg a magyart, az áldás kérdése a jókedvel bőséggel. Ez merült fel, és ez nagyon szépen dokumentálva van, hogy igenis beszélhetünk kettős jelentésrétegről, egyrészt arról a jelentésrétegről, ahogyan ma általában értjük. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy, ugye hoz rá víg esztendőt, új esztendei köszöntés, ez egy műfaj, ez egy szokás. A közköltészetben is jelen van, és így tovább, tehát egy ilyen fajta hoz rá víg esztendőt. Ebben a kontextusban a jókedv és a bőség teljesen értelmezhető, mert hát miért ne, minnyáján azt szeretnénk, hogy a következő évben jókedvben és bőségben teljen. Ugyanakkor pedig jól dokumentált az, és a irodalomtörténeti kutatás föltárta, hogy a jókedv szószerkezet, ami nem is okvetlenül szószerkezet, hanem együtt is szerepel, egy szót alkotva, megjelenik írott forrásokban, mint az adakozó kegyesség jelentésében. Ez a, hogyha nem sorolom fel, de a pápai Párizs szótárban, aminek sok kiadása volt. Ha csak a pápai Párizsból szemezgetünk, akkor a Benignus melléknév az jókedvű. A fordított, helyben a magyar latin részben ugyanezt olvassuk, hogy jókedvű Benignus. Tehát, és a Benignus alapjelentése az a kegyes. A kegyes adakozó. Magyarul szinonimákról beszélhetünk a Benignus fordításában, az adakozó, a nagylelkű, a támogató, a jókedvű, tehát az adakozó jelentés. A bőséggel pedig ez a Károlyi Bibliában mindvégig, ugye ez a valvel rag, az határozói rag, a magyarban nem csak eszközhatározót jelent, hanem módhatározót is jelent. Ez erre egy példa a mai mostani nyelvünkből, az, hogy én örömmel voltam itt, vagy örömmel láttalak. Ez nyilvánvalóan nem eszközhatározó, nem módhatározó, hanem hogy hogyan. Ugye? Tehát a bőséggel ugyanilyen értelmezésben határozóként szerepelhet, tehát hogy bőségesen. Na most, ha összerakjuk így a mondatot, hogy Isten áld meg a magyart jókedvel bőséggel, azaz kegyesen és bőségesen, azért itt van egy nem elhanyagolható különbség a kettő között, ugye? És igazában az Isten képünk, a teológiai képünk, vagy a biblikus képünk alapján szabad azt mondanunk, hogy érvényesebb egy kicsit a bőségesen és adakozóan, hiszen az ember ne jelölje ki az Istennek, hogy mit adjon, hanem hát bízza rá az Istenre, hogy mit ad. De mind a két értelmezés valid, tehát a félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy a jókedvű és bőséges ellátottságot akarná, mind a két értelmezés valid, de azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a fajta értelmezés is, amit itt megmutattam néhány példán.
Mit gondol, hogy a himnuszban inkább Kölcseinek a saját küzdelmei, nehézségei jelennek meg, vagy egy átfogóbb, a magyar nemzet aktuális helyzetére reflektáló költemény ima született?
Azért jó a fölvetése, mert egybeesik. Tehát, hogyha ezt az életszakaszt megnézzük, és nem csak ezt az életszakaszt, egyéb szövegeit Kölcseinek, amelyek részben később keletkeznek, egzisztenciális kérdés volt számára, tehát személyes, egzisztenciális kérdés volt, ami egyrészt az ő személyes tudatában is, másrészt pedig költőként. Tehát ez egy az ő, költészetének egyik legfontosabb építő elemeként jelenik meg ebben az időszakban. A ősök által bűnös feledékenység nem pótlása, mert ugye pótolni nem lehet, hanem az, hogy megfogalmazódjék a magyarság történetének hőstettei és nagy tragédiái is, mert ezt a fajta tudatot, a patriotizmus, a nemzet szeretetének, a nemzet becsülésének a tudatát mindkettő építi. És igazából a maga számára mindenképpen személyes programnak, költői programnak is tekintette, ezt egyéb egykorú versei is bizonyítják, hogy tudatosan építkezzen ebből. Tehát személyesség és egy ilyen fajta etikai kötelezettség teljesen egybeesik, én úgy látom.
Az elmúlt percekben Földesi Ferenccel, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.